A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendége ma este itt a Trend FM-en Varga Zsombor, a Toyota és Lexus márkák kommunikációjáért felelős vezetője. Jó estét kívánok!
Jó estét, üdvözlöm a hallgatókat is!
Hát szerintem ez már ilyen megszokott, legalábbis az utóbbi néhány évben, legalábbis én már nem is lepődök meg rajta, hogy negyedévről negyedévre, de hónapról hónapra is a Toyota mindig ilyen győzelmi jelentéseket ad ki, hogy mennyivel előzi a többieket. Ugye talán az utóbbi 3-4 évben az első magyarországi eladásokban egy darabig ez a kivonásokkal tisztított, meg nem tisztított számokkal még lehetett variálni, de most már mindegy, hogy melyik a listát nézzük, mert mindenhol a Toyota áll az eladási statisztika jelen a márka versenyben. Ami ugye most idén, az első 3 hónapban azért meglepő, mert hogy ez nem egy pörgős, vagy az autópiac szempontjából nem a legerősebb időszak.
Igen, ugye ezt el lehet mondani, hogy gyakorlatilag a tavalyi volt az első, amikor a teljes piacon, tehát a kivonásokat is magában foglaló piacon is első volt a Toyota, ugye az előző években pedig most már gyakorlatilag azt hiszem a 3.-4. éve a kivonásokkal tisztított, tehát a valóban Magyarországon maradó autók tekintetében már egyértelműen vezető volt a márkánk Magyarországon. Ez egyébként párhuzamos volt azzal is, hogy világszinten is a Toyota visszavette a világ legnagyobb autógyártónak a pozícióját. Ugye márkaként gyakorlatilag több mint 10 éve, vagy talán még annál is régebben a világ legnépszerűbb márkája, de mint autógyártó, ugye ami magában foglalja Európában a Lexus márkát, világszinten pedig még a Hino és a Daihatsu márkákat is, így ugye nem régiben, tehát 2-3 éve lett ismét a világ legnagyobb autógyártója a Toyota, bár előtte is az volt, 1-2 évre vesztette el csupán ezt a címet. És hát igen, az a helyzet, hogy ez egy elég érdekes időszak, hiszen míg az elmúlt években óriás felfutás volt, aztán a Covid jelentett némi megtorpanást, de igazából valójában ez egy rövid távú megtorpanás volt, és gyorsan visszapattant ugye a rövid bizonytalanság után a piac, és tulajdonképpen bővülés volt. Addig ugye az idei év első negyedévében a teljes piac az már ilyen minimális, majdhogy nem stagnálás szinten volt, ehhez képest a Toyota megint ugye kétszámnyi növekedést tudott produkálni az eladásokban.
Bár egyébként én emlékszem, mert akkor is beszélgettünk, hogy a pandémia ideje alatt Toyotának a megrendelései meg az eladásai folyamatosan nőttek. Ugye akkor arról volt szó, hogy sok autó volt a csőben, meg annyira nem érintették az első időben, semmiképpen nem érintették a különböző szállítási lánc problémák a Toyotát, és akkoriban ugye az a magyar ezt a hihetetlen felfutást, meg ezt a nagy keresletet. Aztán később a Toyotánál is megjelentek ezek az ellátási lánc problémák, kicsit késleltetve. Most ez a megugrás, ez is összefügg a korábbi évek hasonló problémáival, vagy ez most egyszerűen csak annyi, hogy a Toyota ennyivel sikeresebb a piacon, hogy még mások stagnálnak, itt sikerül a növekedés?
Gyakorlatilag ez egy komplex helyzet, hiszen ugye historikusan nézzük, akkor ugye a Toyota az 4. századdal ezelőtt intott a világhőtajutjára a hibrid technológiát, illetve hát intott el az elektromos forradalmat, és ez jó pár évbe beletelt, mire ez elkezdett beérni, és gyakorlatilag a 2015 utáni évek voltak azok, amik már egyértelműen a Toyota dominanciáját építették és jelezték előre, és ez gyakorlatilag nagyjából olyan 2020 környékén ért be, amikor először Európában is ugye a szigorú emissziós szabályozások miatt sok gyártónak komoly fejfájást okozott, hogy hogyan teljesítse ezeket az emissziós kihívásokat, a Toyota pedig már akkor is ilyen 50%-ban, a Lexus márka pedig 90% fölött értékesített hibrideket, tehát könnyedén teljesítették ezt a célokat, és még több gyártónak ugye meg kell szüntetni a modelleket, hajtástáncokat, addig mi ugye teret nyertünk Európában is, hiszen ugye világszinten már akkor is az élen állt a Toyota, viszont Európában gyakorlatilag ilyen óriás lépésekkel lépett előre. Talán a 7. helyről jöttünk föl néhány év alatt a 2. helyre, de Magyarországon pedig szintén mondjuk 6 évvel ezelőtt talán valahol az 5.-6. helyen álltunk, és aztán tényleg néhány év alatt az első lett a Toyota. És ebben nyilván benne van a márka stratégia, tehát az elektrifikáció, illetve az, hogy mi dedikáltan ugye hibrideknek, vagy plug-in hibridnek, akkumulátoros elektromosnak fejlesztjük az autókat, és nem hirtelen reagáltunk a piac igényeire, hanem ez egy tudatos stratégia volt, ami ugye mostanra érett be 100%-osan. És hát ugye ennek volt köszönhető az is, hogy nem kellett akkor visszafogni az értékesítéseket, illetve hát ugye megszüntetni modelleket. Tehát teret tudunk nyerni, és ez volt az, ami miatt mi magabiztosan a COVID esetében, ugye nagyon sok gyártó azonnal visszamondott rendeléseket, csökkentette a kapacitásokat, mi pedig azt mondtuk, hogy nem kell ezt megtennünk, és megyünk tovább. Ez ugye megint kifizetődő volt, hiszen a piac hamar magához tért, nagyon sokan pedig újabb ellátási problémákkal küzdöttek. Ez ugye még nagyobb lehetőséget teremtett nekünk. Aztán jött ugye sajnos az ukrán háború, ami minket kevésbé, ugye bár a európai értékesítésünknek 75%-át Európában is gyártjuk, de kevés volt az olyan beszállítónk, aki mondjuk Ukrajnában vagy Oroszországban működött volna, míg ugye az európai autóiparnak nagy része erősen kitette magát az ottani beszállító láncoknak. Nekünk ez inkább értékesítésben okozott problémát, hiszen az orosz piac az nekünk egy nagyon fontos piac volt, az Európai Központ látta el.
Viszont, ha jól emlékszem, akkoriban az egy nagy előny volt, hogy az onnan visszamaradt járművek, azoknak meg volt vevőjük pont még az ellátási lánc problémák miatt szűkölködő piacon, igen, vagy azért ez nem volt ilyen egyszerű?
Igen, de nem volt teljesen egyszerű, egyrészt, mert nyilván a Toyota ott is fölfüggesztette a gyártási tevékenységet, tehát az ott gyártott autók, és az azáltal elvesztett profit, az ott értékesített autókat elvesztett profit.
Ja, hogy komoly, azokat ott is gyártották.
Hát a 80%-ban, amit ott értékesítettek, az ott is gyártották, tehát az ugye kiesett, és tulajdonképpen az az allokáció szabadult föl, amit nem ott gyártottak, hanem oda exportáltak volna, és ráadásul ezek ugye jellemzően nagyon magas felszereltségű, és ennek megfelelően nagyon nagy profit arányra rendelkező nagy modellek voltak. Land Cruisernek a csúcsfelszereltségei, a Lexusnak ugye a legkomolyabb kivitelű modelljei, viszont például a Lexus esetében, ami európai szinten 99%-ban, ha meg már 100%-ban ugye elektrifikált autókat értékesít, az orosz piacon viszont nem a hibrid modelleket keresték, hanem a benzines modelleket, és felszabadult ugyan némi allokáció, de benzines, és ugye egy ilyen ambivalens helyzet volt, hogy az a márka, aki egyébként azonosította magát a hibrid autók, a hirtelen, akár magyar piacon is több száz benzines modellt is kínált, és ennek megint meg kellett találni módját, hogy hogyan értékesítsük. Nyilván megoldottuk, csak hogy ez egy kihívás volt, meg ugye egy picit szembe ment az a stratégiával, amit ezen a piacon hosszú évek óta építettünk. Viszont gyakorlatilag ugye az európai profitabilitásnak ez egy komoly kihívás volt, hogy az orosz tevékenység teljesen leállt, illetve Ukrajnában is szinte marginálisra zsugodott. Nyilván a háború kellős közepén nem tolonganak az emberek az autószalonokban, meg nem is elvárható, nem is ez a cél.
Bár egyébként zárójelbe jegyzem meg, és nem nagyon nyitnám erre felé a beszélgetést, de most egyre több ukrán rendszámú Toyotát látok az utakon.
Hát vannak Toyoták, Lexusok, igen, de nyilván...
Mert az a piac ezek... egyébként nagyon kereste a Toyota modelleket?
Hát az ukrán is, és az orosz piac különösen. Ugye a Lexus globálisan az ötödik, illetve negyedik, bocsánat, a prémium márkák rangsorában egy értékesítés tekintetében. Ott viszont oroszoknál vagy első, vagy második volt, tehát évjárat függő. Úgyhogy nagyon-nagyon erősen dominált azt a szegmest. Egyrészt az új autópiacon, egyébként pedig ugye miután Oroszország szomszédos Japánnal, bár ez így nehéz összehasonlítani, de tényleg a világ legnagyobb országáról beszélünk, és magam is jártam például Irkutszkban, annak idején Szibériában, és ott pedig rengeteg használt Toyota és Lexus is volt az utakon, azoknak az volt az ismertető jele, hogy azok jobb kormányosak voltak ugye a japán importnak köszönhetően. Szóval nagyon erős volt a márka úgy általánosan a piacon, és ez komoly kihívás jelentett. Minden esetre ugye maga az európai meg globális sikerekben, tehát egyrészt valószínűleg az értékesítési és a modell, főleg a modellstratégia, a multitechnológia stratégia, hogy mindenkinek a megfelelő választást kínáljuk, az biztosította a legfontosabb szerepet. Viszont nyilván ennek köszönhetően tudtuk kihasználni a más gyártók számára jelentett kihívásokat is, és akkor érti igazából a Toyotát utol a szállítási nehézségeknek a kérdése, még mindig nem úgy, mint a piac legtöbb szereplőjét, de azért óhatatlanul minket is, amikor egyszerűen ugye, tehát a saját eredetileg betervezett mennyiségeinkkel meg tudtunk birkózni, sőt a tervezett növekedéssel is. De amikor ugye a piacon gyakorlatilag szinte senki nem tudott szállítani, és nem volt ritka az, meg most sem ritka az, hogy 2-3 évet mondanak szállítási határidőként egy új autóra, ami gyakorlatilag már egy ilyen modellfrissítés ciklus, tehát most szerződik valaki egy olyan autóra, ami 3 évben már nem is így fog kinézni, és akkor most vajon ezt kapja meg, vagy a másikat. Tehát ez érdekes kívásokat jelent sok márka számára. És hát amikor mindenki, ugye még az is, aki nem is feltétlenül gondolkodva van a Toyotában, viszont új autóra van szüksége, és ők is megjelentek, mint potenciális Toyota ügyfelek, na azzal megbirkózni már nekünk is kihívás jelentett.
Bár egyébként az olyan szempontból egy jó időszak volt, nem, hogy ami esetleg volt elfekvő készlet, azt azonnal le lehetett adni.
Persze, tehát ilyen szempontból...
Már azt hiszem, de másnál is így volt, hogyha voltak
elmondott autók. Azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy pozitív helyzet volt, viszont közben meg ugye rengeteget, meg ez egy hitelvesztést is jelent, amikor valaki szerződik, és még folyton aztán jelzik, hogy na még fél év, és tényleg, tehát ez személyesen hallom a történeteket, hogy akár tényleg 3-4 évekre is mondanak új autókat, vagy már korábban egy évben befizetett autó, és még most se tudják megmondani, hogy majd mikor, és ez most nem a mi hálózatunkra vonatkozó információ. Tehát, hogy vannak, és van ilyen ügyfél, aki akkor azt annulálja, és akkor jön a Toyotához. Kétségtelen, hogy nálunk is voltak olyan modellek, ahol ugye kaptunk értesítést, hogy próbáljunk akkor az ügyfeleknek más alternatívát kínálni, mert hogy nem szeretnénk 18 hónapra ígérni valamit, és volt olyan faramúci helyzetből tavaly a hibrid márka, vagy az, tehát tényleg a közvetlenes márka, mondjuk bejött valaki keresni a Toyota márka kereskedésbe egy öntöltő hibrid elektromos Toyota Corolla kombit, és akkor mondtuk, hogy hát azt mondjuk mi is már viszonylag hozzunk, de cserébe van itt készleten benzines Corolla szedán. Szóval, hogy érdekes helyzeteket hozott elő ez az időszak, viszont ugye azt ki kell jelenteni, a Toyota sikerre vette. Viszont abban azért érdemes tisztán látnunk, hogy ugye azok a regisztrációk, amiket most látunk, és ami a most megjelenik a piacon, az ugye hát ismerve az elnyúlt szerződés és szállítási határidőket. Tehát jellemzően mondjuk a mi esetünkben még csak mondjuk 6-9 hónap alatti szerződések, sok márka esetében már mit másfél évvel ezelőtt megkötött szerződések regisztrálódnak most.
Tehát akkor nem is a mostani piacon elért sikeres, hanem még a korábbi sikereknek a lecsengése.
Így van, tehát nyilván vannak minden márkánál most is, nálunk is vannak készletről szállított modellek, vagy rövid határidővel szállított modellek, de a volumene, a nagyobb volumene a most regisztrált autóknak, azért az nem most értékesült, hanem minimum a tavalyi év második felében.
Na most egyébként a megrendeléseken, az érdeklődésen mi látszik? Már készülnek a piac lassulására, vagy hűlésére, vagy egyelőre még ezen nem mérhető?
Azt látjuk, hogy a Toyota tekintetében az idei év az a várakozásaink szerint még erősebb lesz regisztráció tekintetében, mint a tavalyi év. Tehát az idén regisztrált autók valószínűleg meg fogják haradni a tavalyi rekordévünket. Viszont ha 2024-re nézünk előre, ami ugye mondjuk a tavalyi év utolsó negyedévétől kezdődően megkötött szerződéseket jelenti, ott már előfordult lassulás. Most látunk már pozitív jeleket egyébként, de mondjuk volt egy fél év a piacon, különösen a nagyon elszállt euróárfolyam, és az ennek megköszönhetően, hogy a drasztikusan meg nem kellett autóára, tehát a piacon gyakorlatilag új autópiacon olyan 15-30 modell függően 30%-os áremelkedéseket voltak kénytelenek az autógyártók életbe léptetni, sőt, ugye van olyan autógyártó, aki csak eurós árlistát kínál.
De most egy pillanat, muszáj ezt megkérdeznem, hogy ez eredményezheti az, hogy ha most stabilizálódik a forint ezen a jelenlegi szinten, akkor ez hosszú távon árcsökkenést hozhat, tehát akár a már befizetett előleg többet fog érni egy adott típusnál.
Van olyan szerződés, ahol úgy kötötték a szerződést, hogy árfolyam függően, és van egy elszámolása végében, hiszen ugye gyakorlatilag most már minden gyártó, tehát korábban egyébként a Toyota és a Lexus volt azok között, akik a leghosszabb ideig próbálták tartani az árgaranciát és fixen mondani, de most már ugye ilyen rugalmas szerződések köttetnek, amiben egyébként benne van, igen, valóban az, hogyha nagyon elsz az árfolyam, akkor nyilván több, hogyha pedig nagyon a pozitív irányba, számunkra vevők számára pozitív irányba alakul az árfolyam, akkor kevesebb lesz a végső összeg.
Na most tudom, hogy ez már más felevisz, és nem ez a szakmája, és nem erről kellene beszélnünk, de az egy fontos kérdés szerintem, hogy ez olyan szint, amin akár érdemes olyan akár árfolyamot fixálni, vagy akár kötni olyan ügyleteket, ami ezen a szinten teszi elérhetővé az autót?
Hát nem tudom, hogy ilyen ügyletek, tehát hogy ez kínál-e ilyet a piac. Hát hogyha azt nézzük, hogy ugye tavalyi évnek a legtöbb gyártó olyan 360 körüli euróárfolyamon indult neki, mielőtt beköszöntek az áremelkedések, és mondjuk a 380-at tesszük, az is egy olyan, hát 8-10%-os emelkedés akár a kettő között, mondjuk a 360 meg a 390 között a különbség, tehát az még mindig csak a fele annak, mint amennyit egyébként voltak a gyártók emel, és a gyártók úgy emeltek mondjuk 20%-ot, hogy volt, hogy 430 forint volt mondjuk az euró, tehát gyakorlatilag az meg már 30%-ot közelített.
Tehát nem egyszerű ez a történet.
Nem egyszerű, és folyamatosan figyelni kell és monitorozni, mert nyilván senki nem akarja kiárazni magát a piacról, viszont érthető módon történt egy lassulás, főleg ez gyakorlatilag tavaly szeptember-októbertől, ugye ez a mi márkakereskedésekben is megfigyeltük, illetve nyilván a MGE, tehát a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének a tájékoztatása szerint gyakorlatilag minden márkánál a szerződéskötésekben volt egy lassulás. különösen egyébként az a magánvásárlókat érintette, hiszen ugye a flotta vásárlóknál leasing szerződések vannak, és megvan az, hogy mikor, mondjuk 3-4 év után, vagy 5 év után, nem tudom, milyen a szerződés éppen, cserélik az autókat, tehát ez ott kevésbé jelent meg, viszont teljesen érthető, hogy a magánvásárlók, amikor mondjuk úgy akar szerződni velük egy autóértékesítő, hogy azt mondja, hogy hát konkrét árat nem tudok mondani, de valószínűleg ennyi lesz. Nem tudom, valószínű megérkezik 12-18 hónapon belül az autó, és egyébként meg nem tudom, 11-néhány százalék körül lehet a hitelt szerződni, ugye a korábbi paraméterekhez képest, hát óhatatlan, hogy ez lassul. Szerencsére a kondíciók most már javultak, van egy stabilitás, meg egy kalkulatosság a piacon, és most már a legtöbb autógyárt azért olyan árakat kommunikál, ami jellemző már nem rejt kockázatot magában. Úgyhogy most azt látjuk, hogy megint elkezdett egy kicsit növekedni a szerzői szám. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a 24-es év, azaz főleg az idei megnövekedett évhez képest, majd legjobb esetben is egy ilyen nagyjából szinte tartás jelenthet, de olyan nagyon nagy növekvényt nem, mert látjuk azért a szerzős kötések számában azt a puffer hiányt, ami mondjuk az előzőn pedig ott volt.
És tulajdonképpen, bár itt volt már róla szó legalábbis érintőlegesen, hogy itt a vállalati flottás ügyfelek milyen arányban vesznek részt, de hát számok nem hangzottak el. Ebből a növekedésből a flotta értékesítés az mennyire jelentős? Vagy ez, amit az imént mondott, hogy a magánvásárlók egy picit bizonytalanabbak, nehezebben kitermelhető számukra, akár a hitelkamat növekedés, akár az árnövekedés, ez jelentősen átrendezte az arányokat. Ugye, ha jól tudom, az utóbbi években azért beállt ez az 50-50% körüli arány, korábban egyértelműen a lakossági megrendelések voltak túlsúlyban.
Igen, nálunk egy tudatos stratégia is volt, hogy ezt kiegyensúlyozzuk, hiszen korábban nagyjából úgy nézett ki, hogy 80% az a privát ügyfelek volt, és 20% a flotta, és ez egy komoly stratégiai döntés volt a Toyota részéről, főleg egyébként 2008 után, amikor már szembesültünk azzal, hogy hoppá, egy pillanat alatt eltűntek a magánügyfelek, és csak a vállalati ügyfelek maradtak, és ez ilyenkor egy ennyire a magánvásárlókra építő márka esetében egy komoly trauma volt, vagy sok volt ugye a hálózatnak, és úgy igyekeztünk 50-50%-ra eljutatni az értékesítésünk arányát, hogy ez ne egy egyszerű átrendezés jelentsen, hanem maradjon meg a volumenben, a magánvásárlók volumenben, és egy addicionális volumenként jelenjen meg a flotta értékesítés, ez sikerült is. Úgyhogy ha megnézzük, akkor egyébként a teljes piacon most az év első három hónapját követően, aztán 14,7%-os a Toyotának a részesedés, ez elképesztő, és hogyha egyébként a kivonásokkal tisztott piacot nézzük meg, akkor meg 17,8, tehát majdnem azt lehet mondani, hogy minden ötödik eladott autó Magyarországon már Toyota. Ez megdöbbentő, tehát ilyen arányt világszinten se tud a márka, sőt európai szinten sem, európai szinten 7,5% körül van, tehát majdnem, sőt több, mint a duplája gyakorlatilag ugye részesedésünk.
Egyébként ez egy izgalmas dolog, bár most nem nagyon lesz rá időnk, úgyhogy a következő részben erről beszélünk, akkor itt még ezt a gondolatot zárja le.
Itt igazából csak annyi, hogy nagyjából most továbbra is tartjuk ezt az 50-50%-os arányt, a piac tekintetében azonban igen, legalábbis a szerzős kötések tekintetében már biztos, hogy a flották a nagyobb arányt képviselnek, a teljes piac kapcsán viszont egyre még nem nincs az eltolódás. Tehát a regisztrált piac tekintetében még nem látjuk az eltolódást.
Hát akkor most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Varga Zsomborral, a Toyota és Lexus márkák kommunikációért felelős vezetőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.